9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok a stúdióban, a kétszeres VB ezüstérmes olimpiai negyedik öttusázó Guzi Blanka most a vendégem itt a Nemzeti Sport Rádióban. Gratulálok a kairói győzelemhez, hát így kell berúgni egy évkezdés során az ajtót, vagy legalábbis a nemzetközi világkupákat tekintve, lesz majd Budapesten júniusban is. Ez a harmadik világkupa győzelmed összesítésben. Nem tudom, hogy számítottál edződdel, Kállai Ákossal, hogy terveztétek. Nagyon jó szerepelt mind a három magyar, azokat mondom, akik a döntőig meneteltek, tehát az olimpiai bajnok Gulyás Michel is ott volt ötödik, ráadásul neki egy hosszabb kihagyás után, és Erdős Rita is hetedik lett. Miközben már nagyon régen kimentetek. Kezdjük ezzel, ne is a meglepetés erejével. Jó volt, hogy nagyon sokat lehettetek a verseny előtt, és egyáltalán pontosan mennyi időt töltöttetek Kairóban. Mert a Facebookon, a közösségi médiában láthattunk, hogy azért jöttek itt ilyen social-es videók. A medence partjáról mondjuk téli kabátban, de az csak a vicc kedvéért volt.
Így van, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Kairóba két nappal a verseny előtt utaztunk ki, vagy három nappal a verseny előtt, húsvét vasárnap, úgyhogy volt két lazább napunk, amikor edzésen kívül gyakorlatilag ott össze voltunk zárva, és kreatívan használtuk ki ezt az időt. Lehetett is látni valóban a social felületeken, hogy különösebb, viccesebb tartalmak kerültek fel, mind verseny előtt, mind verseny után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként ez kicsit úgy a csapat összetartás szempontjából is kedvező volt. Nagyon élveztem ezeket a videókat, én nagyon szerettem az ilyen jellegű tartalmakat, úgyhogy remélem, hogy máskor is lesz ilyen.
Ott mennyi volt azért a medence partján a hőmérséklet, meg ugye a víz is gondolom ideális volt, mert hát nyilván azért fürdőruhában is voltatok, csak a vicc kedvéért néha beöltöztem mondjuk pulóverben.
Nem vicc kedvéért, én nagyon hamar leszoktam égni a napon, úgyhogy ezt ismerve és tudván, hogy van egy ilyen hajlamom, fontosabb volt az, hogy inkább akkor védjem magam a naptól.
Mert hogy fehér bőrű vagy, azt elmondom a hallgatóknak, tehát akkor gyorsan leégsz.
Igen, és hát nem hiába a nevem Blanka, ugye, ami spanyolul fehér. Úgyhogy ugye ez volt a prioritás, az meg, hogy melegen volt, az csak egy másodlagos szempont volt, viszont hozzáteszem, hogy a víz, az kifejezetten meleg volt, úgyhogy...
De az nem jó, vagy jó?
Nem feltétlen jó, azt mondom, hogy ott még örültem is, hogy 100 métert kell úszni, nem pedig 200-at, mert 100-on még ki lehet bírni azért ezt a magasabb hőmérsékletet a vízben, viszont egy 200-nál azért már nagyon, nagyon csípott a második fele, hogy nagyon meleg, de azért az izmoknak egyébként nem feltétlen hátrányos, hogyha kicsit melegebb a víz a megszokottnál.
Meglepődtél a világkupa aranyérem? Mert a nyakadban, hogy meglett ez a győzelem?
Nagyon meglepődtem. Ott nyilatkoztam is utána, miután beértem a célba, hogy én valóban nem készültem erre úgy kifejezetten, sőt nem is számítottam úgy magamban rá, hogy most olyan állapotban vagyok, mind mentálisan, mind fizikálisan, hogy versenyt, egy ekkora versenyt tudjak nyerni. Valószínűleg ezért is van az, hogy nem is dimenzionálom ezt túl ezt az eredményt, hanem egyként kezelem ugyanolyan állomásként, mint akár egy negyedik helyet, vagy egy, nem tudom én, egy 14. helyet. Persze teljesen más, mert győzni azért csak másabb, mint mondjuk második, harmadik helyen is beérni a célba. Nagyon jó érzés dobogóra is állni, főleg győzni, de abszolút helyén tudom ezt most kezelni, és állomásként kezelem.
Ez a hányadik ilyen versenyed volt, hiszen volt két változtatás, 200 méter helyett 100 méter úszás, ahogy mondtad, illetve most már a kombinált száma, a zárószám úgy kezdődik, egy pici futás után rögtön lőni kell, tehát ötször kell lőni ott a 3000 méteres távon.
Igen, ezt január végén hozták be ezt az új szabályt, miszerint, amit említettél, két sportágat érintett változtatás, illetve hármat is, hogyha azt nézzük, hogy a futást is valamilyen szinten érintette. És azóta nekem idén ez a harmadik versenyem. Indultam ezt a hírt megkapnán egy hét múlva Lengyelországban. Az nagyon kicsi verseny volt, az egynapos verseny volt, úgyhogy ott mi nem igazán éreztük azt, hogy milyen, és ez a változtatás hogyan hat majd mondjuk a mezőnyre, vagy úgy a felkészülésre. Az első nagyobb megmérettetés az a fedett pályás bajnokság volt, ami egyben felnőtt országos bajnokság volt, ez körülbelül egy hónappal ezelőtt volt márciusban, és így az első világkupa, ugye ez volt igazából a nagy színpad, hogyha lehet így fogalmazni, ahol már tényleg minden élesbe ment. Úgyhogy viszonylag kevés tapasztalat van még a hátam mögött így ennek kapcsán, de azért nagyon szépen kezdenek körvonalazódni, hogy hogyan is néz ki az új öttusa ezekkel a szabályokkal.
Láthatóan jól bírod, jól bírjátok, de a nemzetközi ellenfelek is bírják, hogy folyamatosan változik az öttusa. Én nem mondanám azt, hogy egy év múlva nem lesz egy újabb változás, hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom. Azt viszont megkérdezem, hogy most akkor az ötlövészet, hogy rögtön azzal kezdtek egy hosszabb futás helyett, az mennyire zilálja szét a mezőnyt a későbbiekre, hogy élted meg, mert így azért az ötlövészet az sok. Tehát ott, ha beragadsz az elején, de lehet, hogy a végére odaérsz a dobogóra.
Ami a legmegdöbbentőbb szerintem, hogy ugye így nőtt gyakorlatilag a kombinált számnak az időtartama is, hogyha húzan észre gondolkodunk, hiszen plusz egy lövészes sorozat bekerült. Viszont amit én látok, hogy az idők meg talán jobbak is, mint mondjuk amikor 5-600 méter volt, viszont csak 4 lősorozatta. Úgyhogy valószínűleg ez az egyik ilyen fő motivuma ennek, hogy azt hinnénk, hogy na akkor lassabb kombinált idők születnek, ám nem. Lehet, hogy az is, annak is köszönhető, hogy más ritmusra kezdünk el futni az első körben. Nem tudom, ezt még nem elemeztük ki, de minden esetre látványos.
Hangulatilag milyen volt a kombinált, tehát mondjuk ott a zárószám, amikor már az éremosztásról van szó, most majd részletezzük egy kicsit, hogy lehet odáig eljutni, de ott, amikor homokban, napsütésben, Kairóban, gondolom, hogy ez egy kevesebb néző előtt, de mégis egy felfokozott hangulatban odaérsz, és látod, hogy itt ebből győzelem lesz. És közben mögötted jönnek a honfitársak is.
Na ezt még ott igazából közben se láttam. El kellett tennie körülbelül 3-4 körnek is, mire azt éreztem, hogy na akkor még akár a győzelemre is lehet esélyem. Régebben már kérdezték tőlem egyébként, hogy na milyen érzés úgy odaállni a lézerranra, hogy tudom, hogy a legjobbak egyike vagyok ebbe a számba. És azt válaszoltam, hogy hát semmilyen, hát nem erre gondolok közben. Egy jófajta magabiztosság az valóban érzékelhető, amikor elindulunk erre a számra. Várom ezt a számot, és úgy izgatott vagyok, nem izgulok, hanem izgatott vagyok. Nagyon szeretem ennek a ritmusát, ennek az 5x600 méternek. Viszont tényleg nem szokott ez a fejembe lenni, hogy én innen hova juthatok, hanem egy egész egyszerűen csak az, hogy amit tudok aznap, akkor azt csináljam meg futásba, hát természetesen fussam ki magam, amennyire bírom. Lövészetem meg, hogyha a lőállásba állok, teljesen mindegy, ki áll mellettem, teljesen mindegy, hanyadik helyen vagyok, akkor is csak azt az 5 darab zöldet le kell lőni.
Most, ha ugye egy snit lenne, egy vágás, mire emlékszel kapásból, a kairói győzelmedből?
Kapásból? Arra, hogy ha már így a lövészetről beszéltem, hogy teljesen mindegy, hanyadik helyen állok, hogy az megvan az utolsó kör előtt, akkor már úgy álltam be a lőállásba, hogy első helyen voltam, hogy tudatosan készültem arra, hogy teljesen mindegy, hanyadik helyen állok. Nekem azt a 5 darab zöldet le kell lőnöm, és minél hamarabb, olyan, mintha a 18. helyen állnék, vagy hogyha az első helyen, teljesen mindegy. Úgyhogy most így elsőnek ez jutott eszembe, hogy az a momentum.
Hol volt a holdpont? Akár a kombinált számban, akár mondjuk csak a döntőt nézzük, hiszen azért a hallgatóknak el kell mondani, hogy ha jól számolom, akkor szerdától 5 napon át háromszor is túl kell élni egy adott versenyt, egy selejtezőt, egy elődöntőt, és aztán a döntőt, hát azt már nem túl kell élni, azt meg kell nyerni.
Így van, ugye még van ráadásul egy körvívás, amikor aznap csak vívunk, mindenképpen 36 fő.
Az még egy külön negyedik nap?
Igen. Az gyakorlatilag a második napon van a selejtező és az elődöntő között. Hát nálam a holdpont általában a verseny elején szokott jönni. A selejtezőket élem meg a legnagyobb holdpontnak általában, ott nagyon-nagyon nehezen rázódom bele az egész versenyzésbe. Nehezen veszem fel a ritmusát, és szinte azt tudom mondani, hogy kivétel nélkül itt az elmúlt 2-3 évben a döntőket nagyon élveztem. Nagyon ott tudtam jelen lenni, és meg tudtam úgy élni, hogy igen, ezért szeretek én sportolni, ezért szeretek versenyezni, hogy ilyen érzéseket kapjak, helyezéstől függetlenül. Úgyhogy igen, általában nekem a holdpont ezek a kötelező körök, amiket teljesíteni kell a döntőbe jutásig, de tudom, hogy az is kell ahhoz, hogy a döntőben úgy szerepeljek, ahogy szoktam szerepelni, mind fizikálisan, mind mentálisan kell ez a kis ráhangolódás, felpörgetés.
Mi volt a legnehezebb pontja mégis ennek a kairóinak? Minden ideálisan készült, vagy sikerült előtte a felkészülés során?
Maga a versenyen az volt a legnehezebb, hogy bár tudom, a vívása az egyik vagy a leggyengébb számom. Azért nagyon sokat léptem előre ebben a számban, és a fedett pályáson például két nap is megvívtam én a legjobbját. Azt éreztem, hogy a repertoáromat szinte teljes palettájában így felhasználtam, és ezen a versenyen viszont nagyon nem éreztem a vívást, se a távolságot, se a tempót. Valahogy úgy valami megcsúszott. Azt éreztem, hogy fejbe se voltam friss, és ennek a kezelése volt a legnagyobb kihívás. Nem is a számokbeli eredmények érdekelnek engem, hogy hány győzelme van ilyenkor, hanem az, hogy meg tudom-e csinálni azt, ami bennem van. És ha azt érzem, hogy nem, bármelyik sportágról is beszélünk, akkor nem érzem magam komfortosan. Viszont amint azt érzem, hogy legyőztem magam, és kihozom magamból azt, amit jelen pillanatban tudok, vagy úgy a tudásom alapján képes vagyok rá, akkor viszont érzem, hogy kezdek felszabadulni.
Ezen a versenyen akkor hol volt ez a pillanat, amikor úgy érezted, hogy felszabadultál, és hogy lehet, hogy ott a legutolsó öt lövészet előtt?
Már korábban is. Szerintem az elődöntő másokkal máshogy zajlott, mint előtte a selejtező, illetve a nagy körvívás napja. És az elődöntőt már úgy tudtam elkezdeni, hogy sokkal felszabadultabban vívtam. Nem vívtam technikailag ott sem jól, viszont az nagyon sokat elárult, hogy mentem le a pástról. Hogyha nem bosszankodom, hanem olyan jó kedvel megyek le, az nagyon sokat elárul rólam.
Itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blanka olimpiai ezüstérmes is lehetne, de olimpiai negyedik helyezett öttusázó. Hát ha már így elszóltam magamat, akkor a Los Angeles-i olimpia, és akkor most egy kicsit megszakítjuk a veled való beszélgetést, tehát Guzi Blankával itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy itt ül velem szemben Kállai Ákos is az edző. Hát mindent hallottál, amit az elmúlt bő 10 percben Blanka elmondott, olimpiai negyedik kétszeres VB ezüstérmesünk, aki egyébként ugye a legutóbbi kairói világkupát megnyerte. Számodra milyen üzenete van ennek a győzelemnek, és hát nyilván majd a következő versenyek, leginkább a két júniusi, egy budapesti világkupa, meg aztán egy világkupa döntő, meg hát EB, VB, és a Los Angeles-i szemüvegen keresztül hol tart Blanka? Hát nem azt kívánom, hogy olimpiai ezüstérmes legyen, nyilván azt kívánjuk, hogy olimpiai bajnok legyen, mint Gulyás Mise.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nekem azt üzeni, hogy jó úton jár. Azt üzeni, hogy megtalálta önmagát, és megtalálta, hogyan kell versenyezni. Független attól, ahogy ezt ő is mondta, hogy a vívás az minden eredményt hoz, de hogy azon belül a maga kis céljait megtalálta, tudja a helyén kezelni, és a többi száma pedig annyira erős, hogy is fogalmazok, ne ő aggódjon azon, ha kikap, hanem aggódjon az, akinek nyernie kell ahhoz, hogy a Blankával versenyezhessen. Ez nem azt jelenti, hogy Blanka mindig nyerni fog, de az azt jelenti, hogy a top 6-ért a Blanka mindig nagyon jó eséllyel áll oda. És azon belül az, hogy aki első lesz, vagy hatodik lesz, az tényleg a nap formájától függ mindenkinek az aktuálisan, hogy mit hoz ki magából, de hogy valaki ennyire erős, hogy így számolnak vele, azt szerintem egy önbizalmat is ad neki, és kívülről az edzőnek is egy nyugalmat. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ő megérkezett a versenyzésbe, ő felnőtt ahhoz, hogy akár aranyért is versenyezzen, bármilyen világversenyen, és ezzel benne van az is, hogy az olimpián nem csak a kiutás, hanem ott az élelmiszerzés a cél, de ezt ő már maga is megfogalmazta, de az úton, ahogy halad az ember előre, azt látja, hogy mikor közeledik hozzá, és mikor van azon a szinten, hogy ez reális lehet.
A te versenyzői pályafutásodra, ha visszagondolsz, az jó, hogyha egy bő két évvel ezelőtt, vagy az olimpia előtt már azt érzi az ember, hogy úgy nagyon összeáll? Nyilván nem lehet korai, mert az a jó, ha mindig úgy érzi az ember, és aztán a sérülések, betegségek, tudja, hogy mikor, hogy jönnek meg a hullámvölgyek. Tehát, hogy ebből az erőt lehet meríteni egészen addig, ez kitarthat.
Ugye ez nem arról szól most, hogy Blanka csúcsra ért, és akkor kitart-e ez addig. Ez arról szól, hogy megérette arra, hogy ezt a szintet meg tudja ütni. És hogyha én a saját versenyzési koromban gondolok vissza, akkor hát én nem gondolnám, hogy voltam ezen a szinten, mint ő, sőt, közel sem voltam hasonló szinten sem, de láttam versenyzőtársaimat, sporttársaimat, hogy 2-3 évvel az olimpia előtt, az, aki odaért az olimpiára, ott volt. Tehát meg kell térkeznie a versenybe. Úgyhogy
ezt nem értem, kérdeztem, mert emlékszem, hogy pont ugye, amikor még együtt jártunk versenyekre, amikor te versenyeztél, igen, tehát, hogy a magyarok bármit mondtak, vagy bármit mondtatok, én nekem az jutott eszembe, hogy hát mondjuk Szoboda olimpiai bajnok lett, de ha megnézzük az előző VB-t, EB-t, ott sem, mit tudom én, 22. lett, hanem sokszor azért ott volt az élmezőny, mert ez mondjuk judóban is benne van. Szintén, aki ott van rendszeresen, legyen ez a top 10, az abból lesz majd azért az olimpiai bajnok, még akkor is, ha pont azt mondom, öttusában is volt ilyen, a barcelonai olimpián, Zenovkával, ha jól rémlik, de lehet, hogy az Atlantában volt, ott lehet, hogy már a kazak nyert, szóval hogy mindig előkerülnek persze ismeretlen, addig ismeretlen sportolók, de lehet, hogy most már ez is egy kicsit megváltozott. Tehát, hogy lehet, hogy most már ezzel az akadály versennyel, a lovaglás kivételével annyira modern lett, hogy azért nem valószínű. De akkor legyen az egy kérdés, hogy előfordulhat szerintetek, hogy majd 28-ban feltűnik márciusban egy amerikai öttusázó, akit akkor láttok először, és azt mondjátok, hogy atya jég, hát ez annyira jó ez a versenyző, hogy ő is olimpiai bajnok lehet.
Én ettől nem tartok, de ettől még kerülhet valaki olyan dobogóra, aki mert ott volt a potenciál, de valahogy nem jöttek össze neki a versenyek, de tudjuk, hogy ügyes, tehetséges, csak valaminél elcsúszott mindig. Ilyen van. Valószínűleg ez a kazak Parigin versenyző, aki ugye Atlantában olimpiai bajnok lett.
96-ban, igen.
Ő ez a típusú versenyző volt. Talán egyszer volt 10-ben világbajnokságon előtte, utána soha többet sehol. Vannak ilyen típusú versenyzők is, de összességben ahhoz, hogy valaki dobogóra állhasson, hogy úgy menjen oda, hogy igenis képes arra, hogy dobogóra álljon, azért ők már bizonyítottak előtte.
Ahogy Gulyás Michel, akkor Esposito, Rio olimpiai bajnoka, tehát tényleg nekem is úgy rémlik, hogy az elmúlt 15 évben azért az öttusa már nem, ilyen, nem erről szól, hogy oda lehet úgy érni, hogy előtte nem értem el eredményt, talán ha valaki nagyon fiatalon berobban, de hát abban meg ezerből egy lehet. Na Blanka, te hogy érzed a nemzetközi ellenfeleidet, hogy most ugye két fehér orosz azt mondja, hogy 11 és 10 ponttal mögötted végzett, ez még egy külön történet, hogy ebből érdemesebb belemenni, hogy ez most mit jelent, mert már nem nagyon hiszem, hogy tudják a szurkolók a pontokat, tehát ahhoz biztos, hogy öttusázónak kell lenni, meg edzőnek, hogy azt úgy vágja, hogy most mit jelent, de nézzük azt, hogy Malasenoka és Hurejeva, akik egyébként már a tavalyi kairói világkupán is érmesek voltak, szóval ők, illetve kik azok, akik ott vannak a magyarok mellett, és szintén olimpiai bajnoki esélyesek is lehetnek.
Így van, én azt érzem most, hogy a mezőny az nagyon kezd összezárni, már csak abban fakadóan is, hogy az OCR pályák azok lényegesen sokkal jobbak, mint tavaly voltak.
Ez mit jelent? Erősebbek, szebbek?
Erősebbek, nagyon sokan felzárkóztunk, egyre jobb technikákkal tudunk végigmenni a pályán, úgyhogy most már nincs akkora szakadék az eleje és a vége között, mint mondjuk tavaly ilyenkor értelemszerűen, amikor elkezdődött ez az OCR-es öttusa. Úgyhogy nem szabad elfeledkezni, hogy van egy egyiptomi világbajnokunk, aki nagyon fiatal, most erről a versenyről hiányzott, de ő mindenképp az egyik legerősebbje ennek a mezőnynek, illetve kórai csapatból is van egy lány, aki 24-ben világbajnok és olimpiai bronzérmes lett. Ő is egy nagyon erős versenyző. Olaszok közül is tudnék nevezni egy versenyzőt, egy-két versenyzőt, nem is egyet. Illetve változó egyébként. Vannak az angolok, franciák, akik szintén fel tudnak mutatni erős versenyzőket, és én nagyon örültem, ezt a döntő előtt is mondtam, nagyon örülök neki, hogy visszatértek a fehér orosz, illetve orosz versenyzők, mert azt gondolom, hogy nagyon színesítik a versenyt, és felhúzzák a színvonalat, főleg én azt érzem, hogy a vívásnál érződik ez leginkább, hogy nagyon meg tudják kavarni ám a szálakat ezek a versenyzők, úgyhogy én annak is örültem, hogy a tavalyi év után Michel is és Erdős Rita is vissza tudott térni a mezőnybe. Azt gondolom, hogy szükség van rájuk ahhoz, hogy tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni, úgyhogy hát még Dauer Blankát várjuk majd vissza természetesen a mezőnybe, de előbb-utóbb úgy tudom, hogy ő is vissza fog térni.
És vannak még ugye még további fiatal tehetséges öttusázó nőink, most ugye csak erről tehát csak a nőkről, rólatok beszélünk, a férfiakról szintén beszélhetnénk. Az úszás, a 100 méter, az milyen változást hozott, mert még a beszélgetés előtt a stúdión kívül azt mondtad, hogy ez fontos. Én itt legyintettem egyet, hogy biztos, hogy nem, de tévedtem.
Amikor januárban megtudtam, hogy valóban a 100 méterrel csökkentik az úszótávot, én 2-3 napig nagyon-nagyon nem örültem ennek, és nehezen kezeltem azt, hogy na akkor ez most hogyan is lesz. mert a 200 méter az azért inkább egy állóképességi számnak tituláltuk, míg a 100 métert egy robbanékonyságról szóló számnak, és én azt éreztem, hogy nekem sokkal kedvezőbb volt a 200 méter. És ami nagyon fájó pont volt, hogy én elhatároztam még a karrierem legelején, hogy szeretnék majd egyszer 2:12-es időt úszni majd 200 méteren.
Az most nem lenne jó százon.
Az most nem lenne jó százon. És fájó volt, hogy ezt még nem tudtam teljesíteni, viszont azt mondtam magammal, hogy na, akkor, hogyha ennyire vágyom rá, akkor egyszer ilyen kicsit ilyen versenyszimulációs jelleggel majd fogok teljesíteni egy 200 métert, remélhetőleg teljesítve ezt az időt, úgyhogy ez majd már csak a poén része lesz majd valószínűleg nyáron. De visszatérve a 100 méterre, nagyon úgy fest, hogy sokkal jobb ez a változtatás, mint gondoltam. Nagyon fekszik szerintem nekem, és gyakorlatilag a pontozás az megváltozott, és ebből az is fakad, hogy sokkal inkább kifizetődőbb az úszás. Ugye nyilván 200 méteren nagyobb különbségek voltak időben az első és az utolsó között mondjuk. Most sokkal inkább egy kisebb skálán mozog az, hogy ki milyen időt úszik, viszont sokkal értékesebb is egy-egy másodperc, vagy egy-egy, nem tudom én, fél másodperc. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megéri az úszásba fektetni most már. Abszolút ennek alapján készülök. Ami jó dolog, hogy mindig is tudtam, hogy a fejes rajtommal, illetve a bukófordulóimmal sokat kell még foglalkozni, mert hát ott az egy jó pár tized század benne maradhat, sőt, lehet, hogy még másodperc is, és ez a 100 méter viszont felhívta a figyelmemet arra, hogy ezt nem lehet tovább halogatni, hanem ezekre most már rá kell feküdni. És mióta ezeket bevezettük az edzéseken, hogy ezeket fejlesztjük, azóta azt érzem, hogy sokkal komfortosabban is mozgok a medencében is, úszás közben is, és az egyik kedvenc számom lett az úszás. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon örülök, hogy így alakult ez, és hogy ilyen gördülékenyen át tudtam állítani magam erre a 100 méterre, és itt is vannak azért célidők, amik a motivációmat elég erőteljesen fenntartják.
A vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban Guzi Blanka, aki a kairói ötös a világkupán aranyéremmel zárt, és hát ugye olimpián Párizsban is negyedik volt, 2 VB ezüstérem is már volt a nyakában, most csak itt az egyéni számokat sorolom. Kairóból hoztál-e valami csecsebecsét, abban az első két napban tudtatok-e bármi, akartatok-e valamit egy kicsit kirándulni, vagy inkább csak ott a szállodában, szálláson voltatok meg a medencében?
Nem hoztam csecsebecsét. Egyiptom az ország, ahova minden évben eljutottam az elmúlt, nem is tudom, 8-10 évben.
És mindig februárban.
Volt, hogy februárban, volt, hogy június-júliusban.
Amikor világbajnokság volt ott, igen.
Így van, úgyhogy...
De hagyományos ez a, talán még Alexandriában is volt, tehát hogy egyiptomi világkupa az év elején.
Igen, vagy Kairó, vagy Alexandria szokott lenni az egyiptomi helyszín, és most nem jutott idő arra, hogy város nézzünk, vagy ilyen kulturális programot csináljunk. Bár megfordult a fejembe, hogy az új nemzeti múzeumból elmenjek, aztán megnézem Tutankhamonnak a dolgait, de végül úgy döntöttünk Kála Jákos edzőmmel, hogy jobbat tenne, ha inkább pihennék a szálláson, mert azért csak leszív egy ilyen program. Úgyhogy hát így azt gondolom, hogy jó döntés volt az, hogy csak a versenyre fókuszáltunk.
Ki vigyáz a lovadra? Olyankor, amikor nem vagy otthon.
Hát remélem, hogy saját magára is vigyáz, mert megmondtam neki, hogy vigyázzon magára, de hál' Istennek nagyon jó kezekben tudom otthon.
Ez kis Tokaj? Hol van ő? Vagy Miskolcon van?
Ő Miskolcon van egyébként, igen.
Egy lovardában.
Hát egy tanyán, mondjuk úgy, hogy egy tanyán.
Még jobb.
Úgyhogy egy hatalmas legelőn van gyakorlatilag egész nap, körülbelül 20 ló között. Úgyhogy ha nem vagyok én otthon, akkor van, aki vigyáz rá, van, aki lovagolja, de hál' Istennek egészen sokat tudok vele tölteni, sok időt.
Mivel tudsz tényleg még kikapcsolódni? Amikor nem öttusa van, nem edzés, hát ilyen túl sok szabadidő nem lehet, meg túl sok ilyen alkalmat, de hát ha ilyen nincs, akkor ugye az ember kiéghet.
Igen, gyakorlatilag mióta lovam van, azóta tényleg a szabadidőmnek a nagy részét azt ő tölti ki, viszont egyre jobban látom a fontosságát a pihenésnek, és például most tegnap egy színházegyet vettem magunknak a Miskolci Nemzeti Színházba jövő hétre, úgyhogy szeretem az ilyen jellegű programokat is.
Hát jó, akkor így feldobtad a magaslabdát, már beszéltünk egyébként egy évnyitó, évzáró eseményen, hogy egy párt is alkottok tulajdonképpen az edzőn Delákossal. Ebben Ákos megint gyere egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, hogy ez semmilyen, tehát ugyanolyan szigorú tudsz lenni edzésen?
Szerintem edzésen és versenyen igen. És szükség is van rá időnként, de ugyanakkor meg láttok minden más oldal, amikor mit igényel a helyzet. Szerintem ezt tudni kell külön választani. Azt nem mondom, hogy könnyű, mert sok szempontból a reakciók talán pont azért erősebbek is lehetnek, mert más a kapcsolatunk. De ezt én úgy látom, hogy, vagy úgy tapasztalom, hogy ezeket mindig tudjuk ő is, meg én is intelligensen úgy kezelni, hogy a helyen. Tehát, hogy ezt nem visszük, ezeket a dolgokat nem visszük haza, hanem ott van az edzésen, vagy ott van a versenyen.
Blanka?
Abszolút egyetértek ezzel. Valóban ennek a legnagyobb kihívása az, amikor mondjuk nem megy egy vívás a versenyen, és ott valóban szabadabban beszélek az Ákossal, mint mondjuk a vívó edzőmmel tenném, vagy bármilyen más edzőmmel tenném, de ezeket úgy tényleg nem visszük haza. Mind a ketten megtanultuk már egymásnak a ritmusát, az, hogy ezt inkább azt mondom, hogy főleg Ákos nagyon-nagyon ügyesen ráérzett arra, hogy mikor érdemes csendben maradni inkább, vagy csak megölelni esetleg engem, vagy mikor kell úgy igazán a fejemet is úgy kicsit úgy átmosni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg nagyon harmonikusan működik ez, és talán az eredmények is bizonyítják, hogy tényleg egy jó páros vagyunk.
Nagyon jó, hogy említetted ezt a színházi egyet, ez nagyon szimpatikus. Mi az, ami, amikor reggel felkelsz, még mindig téged motivál? Ugye te is beszéltél egy pillanatra a motivációról, Ákos megfogalmazta, hogy már megérettél arra, hogy te is ott vagy, akik olimpiai bajnokok lehetnek nyugodtan ebben a mostani öttusában.
Hát Istennek reggelenként nem mindig kell azért motiválni, mert úgy kelek fel, hogy nincs sok idő, és menni is kell az edzésre, úgyhogy nem is lehet gondolkodni.
Na mondjuk, amikor jön egy kisebb hullámvölgy, vagy nehezebb
idő. Azok viszont szoktak jönni, amikor azt mondom éppen, hogy nincs kedvem semmihez, vagy ilyenek, de ez egyébként valóban hullámzik. Vannak időszakok, amikor nehezebbek ezek a dolgok. Nagyon jó szakemberekkel vagyok körbevéve, nem csak az edzők, hanem akik a mentális részért is felállnak, illetve a családom is ott van, hogy segítsen ilyenkor. De mégis van egy belső indítatás, hogy van nekem egy nagy célom még, amit el szeretnék érni, és az ahhoz vezető út, az még tele lesz ilyen napokkal, amikor hátam közepére se kívánom az egészet.
Ez az olimpiai aranyére.
Én úgy mondanám, hogy érem. Azt gondolom, hogy láttam már a dobogót az aljáról, és engem az is így előre azt mondom, hogy kielégítenem, hogyha a dobogót látnám, akármelyik fokáról is. Úgyhogy ezt majd nyilván a helyzet hozza, hogy sikerül-e ezt elérni, vagy sem, de nem tartom ezt a kizárólagosságot fent, hogy csak az arany tud majd boldogságot okozni.
Az idei versenyek közül említettem, hogy június 9-e talán a budapesti világkupa kezdete, aztán a hó végén majd világkupa döntő Budapesten, EB-VB, mi a legfontosabb most még ebből a négyből?
Nálunk minden évben rendeznek világbajnokságot, úgyhogy, hogyha nem olimpia éve van, akkor általában ezt szoktuk főversenynek megnevezni. Ugye ezt kicsit meg tudja kavarni az, hogyha a kvalifikációs rendszerben mondjuk egy Európa-bajnokság kvótát oszt.
De még nem számítanak ezek bele a kvalifikációban, most nem. 26-ban.
Úgyhogy idén a világbajnokság lesz a főverseny, ez augusztus legvége, gyakorlatilag 2 hét különbség lesz az EB-vel. Úgyhogy a formaidőzítés ugye ilyen szempontból egy picit trükkös lesz, hogy hogyan mentjük át, vagy még emeljük is a formát majd ott a 2 hét alatt, de abszolút nem tartok tőle, hanem azt érzem, hogy nekem ezek sokkal jobban fekszenek, amikor sűrű jönnek a versenyek.
Zárásul megkérdezem, hogy maximum kivágjuk, vagy nem válaszolsz rá, hogy hogy van a nagymama. Mert hogy a Kairóban azt nyilatkoztad ott rögtön a győzelem pillanatában, hogy ez most neked szólt, Nagyi, neked van most a legnagyobb szükséged az erőre, úgyhogy neked küldöm ezt a győzelmet innen. Legyél erős, mi bízunk benned, szeretünk.
Így van, Kairóba való utazásom előtti napon is bementem hozzá a kórházba, illetve hogy hazajöttem, és rögtön bementem látogatni, úgyhogy nagyon jó volt megölelni, és nagyon jó volt látni az, hogy eljutott hozzá az üzenetem, és jó volt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez így fog tovább folytatódni, úgyhogy hát akkor megint ismétlem magam. Szeretünk, Nagyi, nagyon bízunk benned, és én bízom a jó Istenben, hogy segít neked felépülni.
Köszönöm szépen, Guzi Blanka és edzője Kállai Ákos volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, öttusáról beszélgettünk, Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Korábbi műsorunkból hallottak.
és nem is fáj. Szabadon gyorsan könnyebb legyen. Amit félek a kertbe az autó. Az enyém többször szétesett, mert üldözte a végtelen. Az is kell, az úgy pont lesz az út, hol minden szám összeér, és addig fut még tovább fogok bírni. Amíg tisztelt a lány, miért szép, szeretett, ahogy álmaikban sem lett. Amíg próbáltad elvenni tőlem, nem láttad, hogy velem száll, és nélkülem már meg sem áll. Az is kell, hogy ott lesz az út, hol minden száll összeér, és addig fut még él.
Ez a Sport Történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Köszöntöm Önöket méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, állandó beszélgetőtársammal, Virányi Zsolt vagyok. Az április 19-i Győr-Ferencváros labdarúgó bajnoki rangadó előtt összegyűjtöttünk néhány idényt, amelyben a két együttes egymás riválisaként lépett pályára az aranyéremért. Az első ilyen az 1963 őszi kiírás, amely önmagában is érdekes volt. A bajnoki rendszer ugyanis átállt az éves idényekre. Az 1962-63-as évadot követően következett az 1963-as őszi, hogy aztán át lehessen térni az éves szisztémára.
Igen, az 1962-63-as évadban a Ferencváros 1949, azaz 14 év után nyerte meg az aranyérmet, ám nem véletlenül terjedt el a népnyelvben. Megengedte Kádár János, bajnok lett a Ferencváros. Hogy miért est skandálták a szurkolók is? Az 1956-os forradalom elítéltjeinek egy része 1963. március 22-én amnesztiát kapott, ami a kádári konszolidációban enyhülést jelentett. Ahogyan Hadas Miklós és Karádi Viktor fogalmazott tanulmányában, idézem, a konszolidációs folyamat adott állapotára vonatkozó finom indikátornak is tekinthetjük azt, hogy a Fradi 1949 után először éppen 1963-ban, azaz abban az évben nyeri meg a bajnokságot, amikor egy amnestia rendeletnek köszönhetően a börtönökből kiszabadulhat az 1956-os politikai foglyok jelentős része.
Volt esélye a zöldfehéreknek arra, hogy megvédjék elsőségüket a félidényes bajnokságban 1963 őszén?
Igen, más kérdés, hogy nem sikerült, ezzel elszúrta a triplázást is, megnyerte ugyan a 62-63-as bajnokságot, majd 1964-ben is első lett, csak az éves szisztéma bevezetése előtti félidényes 63 őszi bajnokságot vesztett el, Dorogon kapott ki 2-1-re, a Győr végzett az élen. De nem csupán a dorogi mérkőzésen, ami egyébként a 9. fordulóból elhalasztott találkozó volt, múlt a bajnoki cím, néhány nappal előtte a zöldfehérek Szegeden is kikaptak ugyancsak 2-1-re.
pedig a két mérkőzésen egy pont is elegendő lett volna a címvédéshez.
Igen, az még a két pontos szériában volt, amikor egy győzelmér két pont járt, tehát gyakorlatilag egy döntetlen untig elég lett volna a Fradinak. Tehát miközben a Fradi Dorogon szó szerint szenvedett, a győriek Sopronban léptek pályára a textiles ellen. El lehet képzelni, hogyan fogadták az újdonsült aranyérmes játékosai Buzánszki Jenő csapatának győzelmét. Sopronban ugyanis mindenki táskarádión követte az eseményt.
Azért a Ferencvárosnak nem csupán ez a két kisiklása volt. A budapesti Honvédtól 7-2-re, igen, 7-2-re kapott ki, egyévese veretlenségi sorozat szakadt meg úgy, hogy annyi gólt szedett be, mint az elmúlt 9 találkozón együttvéve, hát 7-2.
A Népsport ugyanakkor leszögezte, idézem, a Ferencváros vasárnapi veresége ellenére is a bajnokság első számú esélye sem maradt. A szegedi 2-1-es kudarc után nem véletlenül állt november 26-án a címlapon, Dorogon dől el a bajnoki cím sorsa, Buzánszki Jenő a következőt ígérte. Alaposan megszorítjuk majd a Ferencvárost. Szinte minden úgy alakult, mint Szegeden, a Fradi szerzett vezetést Csengvesi 2 József lövéséből, de még a félidő vége előtt Kertesi László fejesből egyenlített. A vendégek bal szerencsésnek mondható góllal szenvedtek vereséget, egy szöglet után Mátrai Sándor fel akar szabadítani, de Rákosi Gyulár találta el, a labda Szuromi Antal elé került, aki bevágta, 2-1-re nyert a Dorog.
Mit csináltak ez idő alatt a győriek?
Mindeközben a Győr Sopronban a textilessel játszott, Hidegkuti Nándor edző zsebrádion végig a dorogi mérkőzést követte, illetve majdnem végig. Szuromi góljánál ugyanis a soproni meccs a győriek örömmámora miatt félbeszakadt, Hidegkuti így kommentálta az eseményeket. A 6-3 óta ez a legboldogabb pillanatom. A kiváló győri labdarúgó később játékvezető Palotai Károly korábban egy nemzeti sportnak adott interjúban elmondta, idézem, már visszafelé a buszban leírhatatlan volt a hangulat, a csapat egyik pártoló tagjának vendéglőjében kezdtük az ünneplést, aztán a Vörös Csillag szállóba mentünk.
Előtte pedig a klubházban volt egy rögtönzött ünnepség, amelyen a korabeli képesport tudósítása szerint Palotai szólásra emelkedett. Mindezt Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, én Virányi Zsolt vagyok, szóval az Árkánum segítségével találta meg Gábor, illetve találtad meg te.
Palotai elmondta, idézem, olyan gyönyörű az egész, mint egy álom, talán még holnap reggel sem fogjuk elhinni, hogy valóban bajnokok vagyunk. A Népsport, idézem, az Öröm városában című riportjában a következőről számolt be, bent a Vörös Csillag szálló eszpresszójában minden hely foglalt, délután 4 óra nagy a zsúfoltság újság volt a Szimeister Sándor fiatal pincér, hangosan szólt a rádió, mindenki nagyon szurkolt a Dorognak. És amikor Szuromi berúgta a gólt, sokan felugráltak az asztal mellől, és a lelkesedésre jellemző, szimpla helyett mindenki duplát ivott konyakkal. Elégedett és boldog a város. Az aranyérmet a Győr nyerte meg 17 ponttal, 27-es gólarányjal, a szintén 17 pontos Honvéd, 30-12 volt a Honvéd gólaránya, és a Ferencváros ugyancsak 17 pont, 33-18-as gólarányjal előtt. A Népsport így sumázott, mit agadás, a győri Eto még a legvérmesebb győri szurkoló sem várt a bajnoknak. A magyar bajnokság történetében most fordult elő másodszor, hogy vidéki csapat nyerte a bajnokságot. 20 évvel ezelőtt a nagyváradi AC lett a bajnok, ez 1944-ben volt. Ezzel a nem várt óriási meglepetéssel zárult az egyidényes bajnokság. Nem kétséges, hogy sokáig emlékezetes marad majd.
Az az érdekesség, hogy tulajdonképpen a Győr úgy lett bajnok, ugye 3-17 pontos csapat közül, a Honvéd a második, a Ferencváros a harmadik, hogy ha azt nézzük, a gólkülönbséget, tehát a plusz 13 az csak a harmadik volt a Győrnek, a Honvédnek a plusz 18 az a legjobb, és a Ferencvárosi a plusz 15 a második, de ha elosztjuk a 20-at 7-tel, a 30-at 12-vel,
és a
33-at 18-szor, akkor viszont matematikailag tényleg a Győr a bajnok.
Így van, mert...
Hát nem irigylem az akkori szurkolókat, igen, hogy ezt így ki akkori... kellett matekozni.
Igen, de akkoriban a gól arány döntött, tehát a lőtt és a kapott góloknak a hányada, nem pedig a gólkülönbség, mint manapság.
Ez roppant fontos, azért is álltunk meg egy pillanatra. Magunk közt szólva minden tisztelet a győri vasasetóé, de az 1963. évi őszi bajnoki címet a Fradi Balt ezt el. Nem lehet szebben megfogalmazni, viszont az 1980-81-es idént, mert most ezzel folytatjuk, megnyerte a Ferencváros Novák Dezsővel a kispadon.
Az őszi szezonban 1980. augusztusában Győrben 2-2 lett az eredmény. A Rába az első félidőben Szabó Otto és Hanich Péter 11-esből szerzett góljával 2-0-ra vezetett, de a második játékrészben Szepesi László ugyancsak büntetőből lőtt gólt, majd Nyilasi Tibor egyenlített. Az FTC védőjét Major Ferencet az első félidőben kiállította a játékvezető, tehát a második játékrészt a Fradi tulajdonképpen egy emberhátrányban játszotta.
Ekkor a Ferencváros a harmadik, a Győr a negyedik helyen állt a tabellán. Mi történt tavasszal az Üllői úton?
1981. március 8-án a Ferencváros 25 ezer nézelőt 2-1-re nyert úgy, hogy két gólt 11-esből esett, sőt az elsőnek is volt köze büntetőhöz. Ebedli Zoltán ugyan kihagyta, de aztán a kipattanót elcsípte, beadását pedig Murai Sándor közelről a kapuba sodorta, ezzel vezetett a Fradi. Nyilasi a második félidőben 11-esből növelte az előnyt, majd Hanich ugyancsak büntetőből szépített. Ekkor már a Fradi állt az élen, az Eto az idény közben leszakadt, a fordulót követően a 14. helyet foglalt el. Végül a Ferencváros megnyerte a bajnokságot, 1981-ben a Rába partiak pedig a 11-ként zártak.
Mert hogy ez a 80-81-es, és aztán ezt követi a verebes korszak. A következő idén tehát a két zöldfehér együttes közvetlen csatáját hozta az aranyéremért, miképpen?
A csapatok 1981 őszén Győrben találkoztak, ez már Verebes József Rába Etója volt, Hanich Pócik, Burcsa Győző, Szabó Otto, Szentes Lázár, Hajszán Gyula a fedélzeten 2-0-ra nyertek a hazaiak, Szabó duplájával. Verebes elégedetten nyilatkozott a négy csillagosra értékelt meccs után, idézem, úgy érzem, ennyivel jobbak voltunk. Ami érdekesség, hogy a 15. forduló után a Győr a hatodik, az FTC a nyolcadik helyen át, senki sem gondolta volna, hogy ez a két együttes dönt az aranyéremről.
Mi történt 1982 tavaszán?
Az április 28-ai Üllői úti találkozót Verebes együttese két pontos előnnyel várta a Fradival szemben. Nyilasi Tibor így látta az esélyeket. Mindannyian érezzük, hogy milyen jelentős fegyvertény lenne, ha sikerülne legyőznünk a nagy lendületben lévő Rábát. Az ellenfélnél Szentes Lázár nyilatkozott. Elszántak vagyunk, és oroszlánként fogunk küzdeni a győzelemért.
Csurik teltház várta a rangadót, azaz 30 ezer néző az Üllői úton.
Jó meccset láthattak, 4-3-ra nyert az Eto, a Népsport 4 csillagot adott a színvonalra.
Na nám, de miként alakult ki ez a 4-3-as végeredmény az Eto javára?
Szabadi László révén a Fradi szerzett vezetést, félidőben 1-0-ra vezettek a hazaiak, ám a második játékrész elején Burcsa Győző kiegyenlített, Szentes pedig nem sokkal később a vezetést is megszerezte a vendégeknek, majd Beles Ferenc a hazai a középhátvédje röviden adott haza, Szijjártó lefülelte, 3-1 után már nem igen volt esélye a Ferencvárosnak, ráadásul a zöldfehéreknek megítélt 11-est Raptibor kihagyta, utána már hiába szépített Pogány László, a végén Ebedli Zoltán csak kozmetikázni tudta a különbséget, 4-3 a vendégeknek, az Etónak.
Melyek voltak a legérdekesebb visszhangok?
Verebes József boldogan ennyit mondott, azt hiszem bajnokhoz méltóan játszott a csapat, 0-1 után teljesen átvettük az irányítást, és az Üllői úton a volt bajnok csapat ellen bebizonyítottuk, hogy nem véletlenül rúgtunk ennyi gólt. A Fradi edzője Novák Dezső viszont keserget. Ki hitte volna, hogy 3 gólt rúgunk a Rábának, és mégis kikapunk? Ez sajnálatos, durva védelmi hibák miatt következett be, főleg Beles és Jancsika hibájából. Kihagytunk egy 11-est is. A Rába jobban játszott, és ezért nem maradt számomra sem más hátra, mint hogy gratuláljak nekik. A győri Magyar Lajos nem tagadta, idézem, jó néhány éve futballozom már az Etóban, ezért felelősséggel állíthatom, ennyire még sohasem volt együtt ez a csapat. Nyilasi sportszerűen elismerte, a Rába sokkal tudatosabban, megfontoltabban játszott, egységesebb és frissebb volt.
A Rába Etó végül 5 pont előnnyel szerezte meg az 1981-82-es idény bajnoki címét a Ferencváros előtt. Harmadik a Tatabánya lett. Mi történt a következő évadban?
Ismét között a két együttes között dőlt el az aranyérem sorsa. Az évad első egymás elleni találkozójáig november 7-ig kellett várni. A Népstadionban a Győr 3-0-ra győzött.
Ez ugye a 82-83-as szezon, ha jól számolom. Meglepetés az eredmény, ugye?
Nem annyira, mert a Fradi hullámvölgyben volt, ráadásul sok sérült nehezítette a helyzetét. Ráadásul még az Ág is húzta, mert a szünetben 2-0-ás vendégvezetésnél az öltözőbe vonuláskor Ebedli Zoltán megsértette a partjelzőt, ezért kiállították, pedig Ebedli nem játszott rosszul, addigi teljesítményét 7-esre értékelte a szaklap, csapata legjobbja volt. A két gólt Hannik lőtt, az egyiket 11-esből. A találkozó vége előtt Burcsa Győző állította be a 3-0-ás végeredményt.
Érdekes, hogy november 7-én a stadionban, akkori Népstadionban játszották ezt a Győr-Fradi meccset, nem pedig az Üllői úton. A 82-83-as szezonról beszélünk. Miként vélekedtek, hogyan jöttek a edzők ki a mérkőzés után? Kezdjük a Ferencváros mesterével.
Novák Dezső elkeseredett volt, de sportszerű. Az ellenfélről azt mondhatom, hogy érett, jó csapat, változatlanul erőssége a középpálya. A gyors ellendroham és ezen a mérkőzésen a Fortuna is segítette. A 0-3 túlzás nem fejezi ki hűen az erőviszonyokat. A győztes hadvezér Verebes József elégedetten beszélt, idézem. Tulajdonképpen a középpályán dőlt el a mérkőzés sorsa. Amikor megszereztük a labdákat, igyekeztünk gyors, kevés húzásból álló ellentámadásokat vezetni Zsiborás kapujára. Ennek már az első félidőben megvolt az eredménye, szünet után is ezt a játékmodort folytattuk. Azt hiszem, hogy a helyzetek alapján megérdemelten győztünk.
Szintén az Árkánum segítségével megtudtuk, hogy a mezőny legjobbjának Hannik Pétert választották.
Igen, a Népsport 8-asra értékelte a játékát, arra a felvetésre sikerül a címvédés, így reagált Hannik. Itt Győrben sokan féltenek bennünket a tavaszi várható sorozatmérkőzésektől, úgy okoskodnak, hogy ez a bajnoki szereplés rovására mehet. Erre csak azt tudom válaszolni, hogy elsősorban rajtunk, játékosokon múlik minden. Ha a magánéletünket a labdarúgásnak rendeljük alá, ha becsületesen élünk és dolgozunk, akkor nem lehet baj.
Mit találtál az 1983. május 22-i győri mérkőzésről? Annak a végeredménye ugye 3-3 lett, tehát megint rengeteg gól. Nyilván ezt is nagyon jól értékelte a Népsport akkori száma.
Így van, ezt is 4 csillagos mérkőzésre értékelte. 3-3 lett, remek meccs volt egyébként. A forduló előtt a Rába 1 pont előnyel állt a Fradi előtt. Talán mondani sem kell, 28 000 néző teltház várta a csapatukat, különben verőfényes idő volt, emlékszem rá, mert sajnos vagy nem sajnos, de annyira idős vagyok már.
A Ferencváros győzelmi kényszerben lépett pályára, én egyébként a televízióban néztem ezt a mérkőzést, mint az idő, tehát sok sport iránt vagy foci iránt érdeklődő, vagy mindkettő iránt érdeklődő fiatalember, illetve egy gyerek, jó magam, akkor 9 éves voltam.
Egyébként a győzelmi kényszernek megfelelően támadott a Fradi, ismerjük el, Nyilasi Tibor hátára vette a csapatát, ő szerezte az első gólt, majd a Szokolai buktatásért megítélt 11-est is elvállalta a szünetben, 2-0-ra vezettek a vendégek.
Ha így marad az állása, a Ferencváros élre ugrott volna a táblázaton.
Igen ám, de a másik oldalon Hajszán Gyula is kitett magáért, gyors volt, jó cselezett, egyik beadását Szentes értékesítette, kiharcolt egy büntetőt is a balsz, és ő, amelyet a szakap már akkor jogtalannak minősített, de mindegy, Hannik belőtte, ezzel 2-2 lett, és hallatlanul izgalmasan alakult a végjáték. Kovács kapus Szabadi felé rugott a 16-oson belül, a csatár elesett, a játékvezető 11-est adott, és Nyilasi ismét magára vállalta a felelősséget, belőtte, 3-2-re vezetett a Fradi, és már csak 3 perc volt hátra.
Amikor Burcsa kiegyenlített, Burcsa Győző.
És ismerjük el, egy gyönyörű alakítást követően lefordult ellenfeléről, a jobb sarokba lőtt, 3-3. Idézem, mit mondott Verebes a találkozó után, önkritikus volt a mágus egyébként, idézem, ebben a bajnokságban ez volt az első mérkőzésünk, amikor hosszú időn keresztül képtelenek voltunk megvalósítani az előzőleg elhatározottakat. A félidőben azt bizonygattam a fiúk előtt, hogy még nincs semmi sem veszve, nagyon szerettünk volna nyerni, de most azt kell mondanom, rendkívül értékes számunkra ez a döntetlen. Novák Dezső szerint... Mondom, az első félidőben a csapatom azt nyújtotta, amit vártam, amit eddig az egész tavaszi idényben produkált. A mérkőzés előtt bíztam a döntetlenben, de most a játék képe alapján azt kell mondanom, sajnos igazam lett, azért sajnos, mert biztos győzelmet engedtünk ki a kezünkből.
Végül a Rábajató 1 pontos előnnyel nyerte meg az aranyérmet a Ferencváros előtt 1982-83-ban, ebben a bajnoki szezonban. És azt is megértük, hogy 1983 után most 2026-ban is a két zöld-fehér csapat mérkőzése dönt vasárnap a bajnoki címről. Ebben van egy kis túlzás, de nem sok, mert amelyik csapat nyer, az például 3 pontos előnyben lesz, és utána már 3 olyan mérkőzés következik mind a két csapat számára, amin nehéz elképzelni a nagy fordulatot és a bukást. okosabbak leszünk a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton is 19 óra 30 perctől vasárnap este közvetítjük teljes egészében a mérkőzést. Viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Time alone, up in my bedroom at home, been kind of bored lately. I hate on all I see, it's all mundane to me. This box I've painted pains me. Wish you could watch me, you could help me down.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Hamarosan felgördül a függöny, megszólalnak a dobok és belépünk a cirkusz varázslatos világába. Ki szertornázott már 4 éves korában? Itt van.
Nem, a
Ő csak 5 évesen.
5-6 kor abban is hagytam már.
Magyarország szereplek.
Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Európa bajnoki döntőbe jutott a dzsúdós Özbaj Szofi.